Tomban alacsony vízszintet jelent, a Velencei tóban meg mivel sekélyebb, részleges kiszáradást is jelenthet.
Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mésző Miklós, Szaulusz. Hatodik rész.
Kedmach, nem keresett?
Örülj, ha nem keresnek.
De most én keresem őt.
Az se jó. Azért keresed, mert folyton gondolkozol.
Menj aludni, okosabban teszed.
Hiszen azt akarnék. Hallod, hogy száradnak a bőrök? Holnap erős nap lesz.
Csodálkozol. Minden kiszikkad, még a kenyér is a szádban.
A kenyér nem.
Jó, hát akkor a nyelved. Benned soha nincs kételytó.
És ha volna? Mutasd, hogy eletetted a tyúkokat?
Hagyj békén, nincs jobb dolgod.
Mutasd csak. Először egy marékkal, aztán egy másikkal. Harmadszorra nem dobtál semmit, láttam, csak úgy csináltál, üres marokkal.
Persze. Becsaptam őket. Értek én ahhoz, nem tudtad?
Ha, az a baj, hogy sose beszélgetünk.
De én téged is becsaplak, nem tudod?
Jól van.
Támárt is becsapom, azt se tudtad?
Jól van, mondd csak.
A tyúkjaidat is, Tohu. A házfal irányából egy egér igyekezett átsurranni a keményre döngölt udvaron, de a köhögésemre hirtelen megállt. Fedezék hiány a mozdulatlanságba vetette minden bizalmát. Gyermekkorunkban azt mondtuk volna, valaki most álmodik rosszat. Abella meg biztos nem mulasztaná el, hogy gyanakodjék. Az egér Támár szobájából szökött ki. Még soha nem jutott eszembe, hogy mesztelenül képzeljem el Támárt. Akkor igen. Az egér közben eltűnt a szemünk elől, valami lyukat találhatott, amiről el tudta hinni, hogy menedék. És akkor Tohu is egyszerre megváltozott. Lapos, nyomtatókövet húzott az ülepe alá, és összekulcsolta a kezét. Mintha a hajnalig se akarná abba hagyni a beszélgetést.
Most már nem menj sehová. Jobb, ha lefekszel te is.
Mert nem ismersz, azért mondod.
Mert ismerlek. Azért mondom.
Nem hagyhatom Kedmahot. Elvesztette a fejét.
Hát, ha így veszed?
Hogyhogy így?
Hát, ha mindenáron, mindig...
Hogyhogy mindig?
Folyton.
Úgy bánsz a szavakkal, mint a kavicsokkal.
Tudod, hogy mondták régen? A földön sok a kavics, az égen sok a csillag.
Mese.
Pedig úgy van. Ha sok a csillag, kiruggatják a bőröket. Nem hiszed?
Nem.
Pedig azt mondják.
És még mit mondanak?
Sokat.
Tévedsz. Mindenki hallgat.
Nem mindenki.
Nagyon tudod te. Aztán a végén te is csak úgy, mint azok. És szemtől szembe semmit.
Mert sose hallgatsz végig.
Nem akarsz velem jönni?
Most.
Pedig most elvinnélek magammal.
Hát nem jó itt. Nem érzed jól magad? Amikor ide költöztünk, még csupa gödör, meg kő volt az udvar. Még karonülő volt a lány. De most már sima. Nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember folyton gödröket kerülgessen. Te biztos jobban tudod, hogy a pusztában milyen. De azt is fölsepli az úr minden nap. Meg a szél.
Támár? A saját hangomra rezzentem föl.
Kint a pusztában. De ha már család is van.
És ha nincs?
Én mégis úgy szeretem, ha be van kerítve. Ha az ember tudja, hogy kié.
Kicsoda?
Hát az udvar.
És ha se család, se udvar? Akkor mit kerítesz be?
Valaki mindig van.
Micsoda?
Nem tudom. Az úr úgyse az udvarról néz be.
Mégis elbújnál, mint ez az egér itt. Egér vagy, Tohu. Egér.
Lehet. De én már láttam olyan báránybőrt, amit csillag luggatott ki. Mégse lehetett sajnálni. Csillagra nem lehet haragudni.
Szóval nem jössz?
Azt hiszem, most ébredt föl.
Először azt hittük, Tamar észrevett bennünket, de csak a házfal sarkáig jött el, aztán átvágott az udvaron. Álmosan lépkedett. Valahányszor összeütődött a térde, megállt és megvakarta. Majdnem gyermekes volt a rövid ingében. A kerítés mellett kuporodott le, s amíg guggolt, a falat ütögette egy vesszővel. Mint mikor a madár rásiklik a vízre, és fröccsentve meghorzsolja. Visszafelé se vett észre bennünket. Halk gdugduzással sétált végig az udvaron, közben a haját rendezgette. Tohu meg egész idő alatt engem nézett. Csak mikor eltűnt a lány az ajtó mögött, akkor kelt fel a kőről. Hogy leplezze zavarát, öklét belenyomta a szűk nyakú magos zsákba, és oda tartotta elém.
Dobj neki! Most tőled várja!
Hagyj békén! Mit akarsz még? Idegességemben megint nem találtam a botomat. Az őrség szállásán alacsony kőfolyósó vezet a belső udvarig, s erről a folyosóról nyílik a két őrfülke, jobbra és balra. De most mind a kettő üres volt, csak az egyikben égett pipics. Ide ültem be, hogy kifújjam magamat, s vártam, hogy a hangos sarucsattogtatásomnak lesz eredménye. De sehol senki. Még csak oda se dugták a képüket. Hanyagság, fegyelmezetlenség, mulasztás. Ehhez értenek. Egy őrfülke, ahogy ők képzelik. Csönd. Mintha kiürítették volna az egész épületet. Megtévesztésül. Zimri, az őrség előző parancsnoka, egyszer csak ugyan kapott parancsot rá, pontosan nem lehetett tudni kitől, hogy az épületet egyik napról a másikra ürítesse ki. Egyesek szerint megtévesztésül. Ez 5 éve történt, az áruló rabbi elfogatása előtti nyáron. Sokan azt hitték, hogy az ügybe én is be voltam avatva, de ez hazugság. Ez volt az első pünkösd, amit nem töltöttem Jeruzsálemben. Liddában feküdtem betegen. És akkor került sor rá. Rabbi Abjatár szerint túlkapásról volt szó, és még jól emlékszem a pontoskodó, fárasztó érvelésére, de akkor még a szokásoson is túltett. Olyan körültekintően szólt hozzá az ügyhöz, hogy sikerült újra bizonytalanságot teremtenie bennem. Lehet, hogy az épület kiürítése hasznosnak bizonyult, fejtegette, de ez mégsem menti feltétlenül a túlkapást. A túlkapás bizalmatlanság a törvénnyel szemben. S kérdés, hogy a bizalmatlanság nem ugyanolyan veszélyes-e, mint a szembefordulás. A bizalmatlanság már csak azért sem lehet egyértelmű, mivel ő maga bizalmatlan. A törvény viszont a megtestesült egyértelműség. Mondhatjuk hát, hogy a bizalmatlanság a törvényt csúfolja meg? Ezt kell mondanunk. A bűn és vétség, a szembefordulás mindig nyílt és őszinte. Nem egyéb, mint bűn és vétség. A bizalmatlanság azonban akkor is kénytelen kétértelmű lenni, ha buzgó, vagyis ha túlkapás. Buzgón leplezi le a bűnt, s nem veszi észre, hogy közben cáfolja is a törvény szellemét. Mint a vakgazda, aki egy hitetlent akart megkínálni a szent páskaételből. Az ünnepre nevelt egyéves, hibátlan, hímbárány húsából, amelyet szent és egyértelmű szabályok betartásával vágtak le 2 este között, már nem délelőtt, de még naplemente előtt, anélkül, hogy a csontját megtörték, a házból kivitték, hogy másnapra eltették volna. S most egy hitetlen egyen ebből a húsból. Nem ellentmondás ez? Ha a vakbizalom durván rövidlátó. Vajon a túlkapás, a törvényt féltő bizalmatlanság azt hiszi, hogy messzebbre lát? A törvénynél? Vagy tegyük fel, hogy a törvény is olyan, mint a vak gazda. Övé a szent bárány. De ettől azért még nem lesz maga is bárányja? Lehetséges, hogy a túlkapás nem is érintheti azt, ami a törvény mögött van, a bárányt. S csak azt hangsúlyozza, ami érthető a törvényből. De akkor hogyan állítsuk, hogy ami érthető a törvényből, mégis azt fejezi ki, ami nem érthető belőle? S ha ezt nem tudjuk pontosan, ki állíthatja, hogy a bűn és vétség csak ugyan tagadja azt, ami a törvényből nem érthető? Mi a biztosíték rá, hogy az egyértelmű bűn és buzgó túlkapás nem ugyanazt szolgálják-e? Azt, ami érthetetlen. A bárány halála érthetetlen? Érti valaki közülünk a két este között leölt állatot? Nem csak a szabályokat értjük, amelyek megmagyarázzák a bárány halálát? De ki érti közülünk a halálát? Mondhatjuk, hogy senki. Az egyetlen, amit megérthetünk, hogy a bárányt meg kell ölni. Bűn és vétség, ha elmulasztjuk megölni. A törvény követeli. Hogy öljük meg, ami a törvény mögött van? A törvény azért egyértelmű, mert a bizalmatlanságot magával szemben is megkívánja. A törvény az egyetlen igazi túlkapás, aminek nincs szüksége se fölmentésre, se feloldásra, mivel hozzá képest minden mulasztás. Nem folytatta. Adatot, részletet úgy szólván semmit se tudtam meg Rabbi Abjatártól. Séja már valamivel közlékenyebb volt, de ahogy visszagondolok rá, ő is furcsának találta, hogy ilyen régi ügy izgat. Mindig van újabb, meg fontosabb, mondta nevetve. Amit az épület kiürítéséről tudok, végül is innen-onnan tudom, hallomásból. Zimrit például sose láttam, de időközben át is helyezték Joppéba. Ha igaz. Jehu pedig eltűnt. Jehu az őrség egyik tagja volt, és őt szállították el olyan sürgősen a poklosok telepére. Bár a telep lakói azt állítják, hogy csak hónapok múlva lett olyan a teste, mint a hó, a gennyes hólyagoktól. A hasonlat, a hó, az ő szavajárásuk. Azt tartják, hogy az a kegyelem, ha az egész test egyszerre lesz mindenütt fehér, csak az hoz gyógyulást. A poklosok szerint Jehunak semmi baja nem volt, mikor a telepre száműzték, közöttük betegedett meg. De aztán a felépülése után is velük maradt még. 2 évig, s mintha kicserélték volna közben. Nem volt hajlandó visszatérni a városba. Amikor híre ment a gyógyulásának, néhány régi bajtársa fölkereste, hogy rávegyék a visszatérésre. S az egészet úgy adták elő, mint Zimri személyes üzenetét. Kóré, aki akkor még beosztott volt a templomi rendőrségen, úgy tudja, hogy különleges engedély nélkül Zimri nem üzenhetett ilyesmit. A bajtársak minden esetre közvetítették az üzenetet. Ők álltak az alacsony kőfal egyik oldalán, Jehu a falon túl. A falat széles árok választja el a poklosok viskóitól. Így csak kiabálva tudták közölni, hogyha a törvényben előírt tisztulási szertartásnak aláveti magát, a betegségéről többé nem esik szó, és ugyanazt a munkát végezheti az őrségen, mint azelőtt. Jehu azonban kitartott az elhatározása mellett. Arra meg nem akadt vállalkozó, hogy bemenjenek érte, és erőszakkal vessék alá a szertartásnak. Azt viszont tagadja Kóré, hogy beszállítani csak erőszakkal tudták. Szerinte önként ment a telepre, miután belátta, hogy a haja és szakálla egy ideje természetellenesen hullik, a bőre nem ok nélkül viszket, és a foltossága sem egyszerűen piszok. Rabbi Abjatár ezzel szemben úgy tudja, hogy alkalmaztak erőszakot. És Séja is így emlékszik.
De csak olyan formában, ami ilyen esetben megengedett. A nagyobb baj megelőzését nem nevezhetjük erőszaknak. Még ha hasonlít is hozzá. A megelőzés annak az érdekét is szolgálja, aki a bőrével gondolkozik, és esetleg erőszaknak érzi.
Jehu megbetegedését nem sokkal pünkösd előtt fedezték fel, szinte véletlenül. Az egyik nap 5 hivatalos személy érkezett az őrség szállására, és ott töltöttek egy éjszakát. Kóré ma is úgy hiszi, hogy inkább látogatás lehetett a céljuk, mint ellenőrzés. Csak egy volt közülük jeruzsálemi. Látásból ismerték is. Az egyik főpap unokaöccseként mutatkozott be. A másik 4 látogató csupán átutazott a városon. Hajnalban, mikor már útra készülöttek, valamelyikük váratlanul megjegyzést tett Jehu hajára és combjára. Jehu éppen az udvarsarokba, a büdös fal mellé húzódott, hogy a szükségét végezze, és az idegen éppen ott állt meg. Megvárta, míg Jehu előjön, és csak akkor kiáltott rá a többiek előtt. Jehu nem értette rögtön, hogy mit akarnak tőle, meg kellett ismételni. Erre kétségbe esetten levetette magát a földre, meztelenre vetkőzött, és körömmel tépte a bőrét. Valószínűleg ezt tette gyanussá. Egy darabig próbálták csitítani, de ettől még jobban megvadult, köbdösött, a szemérmét rángatta indokolatlan bizonyítékul, s úgy rohant nekik, hogy csak botokkal tudták távol tartani. Végül ott hagyták az udvaron, és bevonultak tanácskozni Zimri szobájába. Egy jó óra múlva aztán elvonultak, s a kaput gondosan rázárták Jehura. Késő este tértek vissza a megfertőzött szállásra, néhány fogolyból lett rabszolgával, azok kísérték be Jehut a telepre. Pontosan nem tudni hogyan. Hallani olyasmit is, hogy előbb le kellett ütni. Csak mikor elveszítette az eszméletét, akkor tudták rágörgetni valami lepedőre, vigyázva, hogy a testükkel ne érintsék. Az összecsomózott lepedőn rúdat húztak át, s mint az elejtett vadat úgy vitték végig a sötét városon. Hogy igaz ez? Túlságosan is pontos. A pásztorok ilyen aprólékosak, mikor a nagy fogság szenvedéseiről mesélnek, amit nem ők éltek át. De van más értesülés is. A telep lakói egyöntetően úgy emlékeznek, hogy már messziről látni lehetett őket. Jehu lépkedett elől, és egy kődobásnyira mögötte a kísérői. S hogy teljesen önként akasztotta ki a kapusorompót. A főpap unokaöccse másnap egy kecskebakot dobatott át a sorompón Jehu részére, hogy a szokásos bűnáldozatot ne kelljen elmulasztania. Ugyanakkor az őrség szállását kiürítették, minden égethetőt elégettek, a nagykaput betámasztották. És mindezt úgy, hogy ne okozzanak pánikot. A környékbelieknek azt mondták, hogy az őrséget máshova helyezik át. Csak azzal nem számoltak, meséli Séja, hogy ebben az évben váratlanul nagy tömegek zarándokoltak fel Jeruzsálembe, s még az utcákon, árkokban is aludtak. Az ünnep előtti napon a 2 kaputámasztó dorongfa még a helyén volt, de az ünnep előestéjén már csak az egyik. A kapu félszárnyát valaki kinyitotta. Egy kisebb déli zarándok csoport húzódott be az épületbe, és sötétedés után a jerikóiak közül is hozzájuk csapódtak páran. 25-en lehettek. A hangulat elég izgatott volt azokban a hónapokban. Az áruló rabbit még nem fogták el, csak egy év múlva. A nagy tanács biztosai tudtak róla, hogy a rabbi nem csak a páska ünnepet töltötte távol Jeruzsálemtől, de a pünkösdöt is Galileában akarja kivárni. Akik összegyűltek itt, lehet, hogy szintén így tudták. De az is lehet, hogy valami másra voltak elkészülve. Egy biztos. Az egymás iránti bizalmatlanság is nyugtalaníthatta őket. Volt közöttük egy Barkós nevű férfi, aki Borbénak mondta magát, s aki a kiürített épületet fölfedezte. Az ő rábeszélésére döntöttek úgy, hogy az éjszakát ott töltik. Szerinte elég hosszú ideig békességgel voltak, tüzet raktak a hátsó udvaron, zsoltárukat énekeltek. Az neki is feltűnt, hogy az egyik jerikói fiatalember nem hangosan, előírás szerint énekel a többiekkel, hanem magában mondja a szöveget. De nem jutott eszébe szóvá tenni. Néhány délinek eszébe jutott. Durván neki támadtak, hogyha nem úgy énekel, ahogy kell, akkor a törvényben is kételkedik. És ez különösen súlyos vád volt pünköstkor, a törvény ünnepén. Barkós nem avatkozott bele a vitába. De mikor a fiatalember azt kezdte bizonygatni, hogy aki igaz próféta, az nem kerülheti el Jeruzsálemet, mégis megkérdezte.
Na és mikor fog bevonulni? Meg tudnád mondani?
Ott, meg se kérdezi, csak bevonul. Hiszen akkor ő a király.
Egyszerre csönd lett. Azt a kis alacsony férfit nézték, aki egész idő alatt nem húzta elő kezét a köpenye alól. Ő tette a gúnyos megjegyzést. A jerikói fiatalember ekkor már reszketett.
Nem én mondom. Szerinted mégis feljött az ünnepre?
A jerikói nem válaszolt. Itt van a városban, kiáltotta valaki, és térdre vetette magát.
Ad el fogják tenni lábalól, és Kát is. Mindenki tudja.
Erre Barkós ijedt meg annyira, hogy a kapu felé kezdett húzódni. Nem számított ilyen fordulatra. Egy pillanatig a fiatalember is tétovázott, aztán mégis odavágta.
A patkány nem falja fel a farkast. A patkány meg kevés a farkasnak. Amin ők osztozkodnak, azon nem érdemes osztozkodni.
És elindult ő is a kapu felé, de odaugrottak eléje, visszahúzták. Itt van a városban, kiáltozták, s az udvar egyszerre szűknek bizonyult. Közben szúrták le a jerikóit, lesből. Mikor a hörgésére figyelmesek lettek, már ott feküdt a büdös fal mellett, hason. A kavarodásban nem lehetett tudni, hogy kiférkőzött a háta mögé. A köpenyes, akire a leginkább lehetett volna gyanakodni, épp az ellenkező irányból sietett oda, és elszótlanodva állt meg a holttest mellett. Az előbb még igaza volt, most bebizonyította, mondta karját széttárva, s hangosan sírni kezdett. Barkós meg felhasználta az alkalmat, hogy újra a kapu felé hátráljon, és értesítse a poroszlóit. A kapuban azonban éppen beléjük ütközött, és őt is visszahajtották az udvarra. Néhány déli zarándok és Barkós kivételével később valamennyiüket kivégezték, összeesküvésre való előkészület címén. Barkóst maga a hallgatta ki, és bocsátotta szabadon. A köpenyesnek, akiről kiderült, hogy zelóta, egyéni túlkapásáért kellett bűnhődnie. Csak az ő kezén találtak vérnyomot. Megtévesztés? A kivégzések után minden esetre előírásszerűen végig tisztogatták az épületet, s az őrség csak hónapok múlva költözött vissza. Amit egyébként Jehuval is közöltek a bajtársai, amikor fölkeresték, hogy ugyanazon a szálláson kap beosztást, és a rangja is magasabb lesz. S Jehu ezt utasította el. Bevallom, engem már régóta csak az ő sorsa izgat. Hogy mi lett vele? Az biztos, hogy a telepről megszökött. A betegek szerint ő maga végzett el valami tisztulási szertartást, mielőtt eltűnt volna. A szabályos szertartás helyett kitalált egy másikat. 30 napos böjtöt tartott, s mesztelenre vetkőzve süttette magát a napon, nyitott szemmel. Fejébe vette, hogy ha sokáig a napba néz, jobban elfelejti, ami vele történt, s a szemén keresztül a vérét is átjárja a nap, és mindent kipusztít belőle, ami másokat megfertőzhet. Mikor először kezdtem nyomozni Jehu után, egy lánnyal beszéltem a telepen. Ott állt a kőfal túlsó oldalán, a betegek közül ő vette észre leghamarabb. A poklosok jól ismerhetik egymást. Ruhájuk se nagyon van, titkaik se nagyon lehetnek. A lányt még nem kezdte ki a rothadás, csak a bőre viszkedhetett erősen, mert folyton fogdosta magát, s nevetett. De lehet, hogy csak messziről látszott úgy. Nem tudom, mivel szereztem meg a bizalmát, de mikor odaintettem neki, ő is visszaintegetett. A kopott pusztai köntösön volt rajtam, amelyiket a vezeklő zarándokok szoktak hordani, s talán ez hatott rá. Hogy én is kiközösített vagyok, ha nem is a betegség tett azzá. Néhány olyan adatot tudtam meg akkor, amiről Abella se hallott addig. A lány nem csak Jehu történetét ismerte részletesen, meglepetésemre a pádokféle ügyet is. Nem számítottam rá, hogy a hírhet névvel éppen itt találkozom újra. A betániai nyomozás során a poklos telepet is fölkereste négy nyomozó, és Jehut keresték. Jehu, mint a templomi rendőrség tagja, sokszor megfordult Betániában, s még gyermekkorából ismerte Pádok menyasszonyát. A nyomozók arra voltak kíváncsiak, hogy Rodé, akár mint gyermek, akár mint fiatal lány, nem tette Jehu előtt olyan kijelentést, amiből Pádok későbbi bűnösségére is joggal lehetne következtetni. Kérdésüket azzal indokolták, hogy a szerelmesek közül sosem lehet csak az egyik felelős. Az éber gyanakvásnak ez az olcsó és közönséges gyakorlata eléggé lábra kapott az utóbbi időben, s Jehu az átélt szenvedések után valószínűleg méltatlannak érezte a nyomozók durva egyszerűsítését. Már nem az az ember volt, akinek azelőtt ismerték.
Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A hatodik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Bede Fazekas Szabolcs, Hunyad Kürti István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Mózes András. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mészöly Miklós, Saulus. Hetedik rész.
Egyszer éjszaka sorra járta a viskókat, és mindenkinek végig tapogatta az arcát. Azt mondta, a kívülvaló embert keresi. És többször is arról beszélt, hogy ha az úr meggyógyítaná, most már csak a pusztába térne vissza szívesen, juhokat őrizni.
S végül a nyomozóknak sem mondott semmi olyat, amit vártak volna tőle. Dicsérte Rodét, és kérte, hogy szembesítsék Pádokkal. De erre már nem került sor. Nem sokra rá Pádok megszökött a hegyi erődből, ahol fogva tartották. A lány szerint Jehu akkor határozta el, hogy titokban elhagyja a telepet. És hová ment? Azt tudod?
Hát tanúskodni.
Tanúskodni? Kinek?
Hát Pádoknak. Hogy megtapogassa az ő arcát is.
És te tudod, hogy hol ez a Pádok?
Nem, azt nem tudom.
És egyszerre becsukódott a pillantása. Attól kezdve nem tudtam kicsikarni többé a bizalmát, bárhogy faggattam is. De hát mit bizonyít? Mit bizonyít, ha megtapogatja az arcát? Hogy akar tanúskodni? Nem válaszolt. Konokul bámult rám. Még elég sűrű volt a haja. Oda húzta az arca elé, és azon keresztül esett ki. Mit akar bizonyítani? Kiáltottam, hogy jobban hallja az árkon túl. Akkor már biztos lehettem benne, hogy nem nevet. Mozdulatlanul állt, nem vakaródzott. Én meg tehetetlenségemben leültem a földre, és vártam, hogy megszólaljon. Figyeltük egymást. Aztán egyre több beteg gyűlt a lány köré. Volt, aki fél lábon ugrálva, mások kar meg orr nélkül. De mind némán hallgattak. Mit bizonyít? Motyogtam, és sötétedésig kitartottam. Vártam. Ők megnéztek. Nem tudom, mit bizonyít. A történeteknek nincs végük. Elvesznek, mint Kedmah. És mégse hagynak békén. Elvesztegetett idő. Az ártatlanság fél ajánlatai. A kétértelműség bölcsessége. Kezdtem gyűlölni Rabbi Abjatárt. Jó fél óráig ültem az őrfülkében, de senki nem mutatkozott. Akkor hallottam meg Kóré hangját. A hátsó udvaron beszélgettek. Oda mentem hozzájuk. Kedmah, itt van?
Nincs, uram, elment.
Itt volt?
Egy órája. Azt mondta, visszajön.
Hová ment?
Nem tudjuk, uram. 5. napja sántít.
Mit csinál?
Sántít.
Talán az össze.
Pedig igen.
Szof?
Az nem ő ott.
Ki vagy?
Disán vagyok, uram. Szof nincs ma szolgálatban.
Miért is lenne, igaz?
Ma sose szokott, uram.
Senki az őrfülkében?
De igen. Uzza.
Senki nincs ott.
Akkor a másikban.
Csak úgy lámpa nélkül. Sötétben jobban tud aludni?
Biztos kifagyott az olaj.
Nagyon jó. És te? Te mit csinálsz itt a földön? Résin, te vagy az? Ott álltak mind a büdös fal mellett. Résin a földön gubbasztott, és hasára szorította a kezét. Őt nézték. Sötét volt. A holdfény felezte az udvart. Kóré legugolt, kezével fölnyomta Résin állát, elengedte. Résin feje megint lebukott.
Valamit evett.
Talán ivott.
Evett, uram. Hányt is.
Meg viszket neki.
Mit gondoltok, mitől? Résin? Disán? Kóré? Udza? Mit gondoltok? Az ember mitől? Szof?
Szof nincs itt.
Akkor ő nem hallja. Ma vagyok 32 éves, tudjátok? Nem így képzeltem veletek. De hogy jobb hely ne legyen, csak ez a büdös fal. Mindegy, most már maradjatok. Disán, te is, Kóré, hová sompolyogtok?
Itt vagyunk, uram.
Mit tettél, Résin?
Fekete füvet.
Miért tettél fekete füvet?
Egy hebroni pásztor mondta, hogy elmulasztja a viszketést.
Butaság! A hebroniak megbízhatatlanok. Még ahhoz sincs szemük, hogy egy rókát észrevegyenek. A kutyák ott ugathatnak a fülükbe.
Uram!
Figyeljetek rám! Ma éjszaka. Szof emlékszik rá.
Szof nincs itt, uram.
Egyszer Guveirben el akart venni 2 gyerektől 1 ezüst dénárt. Gyanakodott, hogy nem az övék. Hát ezt nem. Ilyet soha. A mértéket, Kóré. Mindig a mértéket. S csak ha az úr is...
Értem, uram.
Aki nem lát, mint a hebroniak. Mit csinálsz velük? Egyszer úgy is utoléri őket a szégyen. Disán, hova mész?
Csak Résinnek segítek. Lóg a feje.
Szép kis éjszaka. Tulajdonképpen miért engedelmeskedtek nekem? Nem én vagyok a fölöttesetek.
Tisztelünk, uram.
Egy fölöttesünk van. Az úr. És ő közös.
Nagyon könnyen osztogatod, Résin.
Nem úgy értette ő.
Hát hogyan?
Hogy a miénk. Csak a miénk.
Az úr? Résin, ne tartsd vissza. 32 év. Az sok, szerintetek? Mit tudjátok? Disán, te mennyi vagy? 23? 2 éve Názáreten jöttem át. Figyelj csak! Akkor jártam ott először életemben. De majdnem sok volt. Túlzás. Mindenki szőlővel futtatja be a házát. És a kertek, hogy még édesebb legyen. A kútnál megismerkedtem egy emberrel. Azt mondják, annak a rabbinak a rokona. Valami Konon. Hallottátok a nevét? Megkérdeztem tőle, itt mindig így fúj a szél? Azt mondta, hogy igen, de langyos szél. Nem olyan, amilyet mi megszoktunk. Aztán megmutatta a házát. Az is csupa szőlő, fügefa kert. Hogy szép? Persze, hogy szép. Beleragadsz, mint a mézbe. Nincs benne mértéktartás. És mégis biztosabbak a dolgukban, mint ti, Kóri. Hallod? Meg se fordul a fejükben, hogy bizalmatlanok legyenek. Aztán az Ezdralon völgye, meg a fennsík a falu fölött, ott álltam, és ott is az a szégyentelen szél. Hiszitek? Még az asszonyaik is szebbek.
Biztos a langyos széltől.
Ahol éri őket,
meg ahol nem éri.
Disán!
Hát a kutnál...
Most már maradj veszteg. Aztán le délre, a Gilboa hegy gerincén. Egész odáig elláttam. Mint valami kapun visszafelé. Vagy mégse? Nincs visszafelé. A föld nem öregszik. A nap ugyanaz. Az árnyékok, az utakon a kőmorzsalék, a marhacsapások, az állatok bőgése. Tudjátok, ki halt meg ott? Melyik nagy király? Kori, ne nyerd le!
Saul.
Kicsoda? Rishin.
Saul.
Mondd te is, Disán.
Saul.
És?
Nem tudom, mit akarsz, uram.
Csak azt, hogy még egy király, egy Saul se teheti meg, ha parancsot kap az égtől, hogy verje meg Amáleket, és ölje meg a férfiakat, asszonyokat, gyermekeket, csecsszopókat, ökröket, juhokat, tevéket, szamarakat. Nem kegyelmezhet meg a prédának. Még egy király se. És Saul megkegyelmezett. Az Úr meg végzett vele. Azt hiszitek, nem hasogatta fülét a barmok bőgése, akiket engedetlenségből életben hagyott? Azt hiszitek, el tudott bújni az üvöltésük elől? A parancs sem öregszik, Kóri?
Nem.
Majdnem bambán néztek rám. Az udvar kapuban ott állt Uzza is, de nem jött közelebb. Lehet, hogy túl sokat beszéltem. Többet, mint szabadna. De más az, ha én mondom. A százados még nem tudja, hogy mit akar. Rabbi Abjatár már nem. Mint a csápja veszett bogár, csak körbe. Azt hiszem, semmit sem értettek az egészből. Egy szót se.
Pihenned kellene, uram.
Ne kísérjünk haza.
Kedd már úgy látszik nem jön. Talán holnap.
Rishin akkor kezdett csuklani. Fejét öklendezve lógatta a földre, s ahogy előrehajolt, nyakáról hátra csúszott az ing. A gerince, mint a megcsavart kötél, csigolyánként dudorodott fel a bőre alatt, s világított a verejtéktől, mintha legalábbis keresztet emelt volna. Nem szenvedsz egy kicsit olcsón, Rishin?
Pihenned kellene, uram.
Közben érkezett oda Uzza, létrával a vállán. Tanácstalanul forgolódott a sötétben, majdnem leütötte a fejünket. A kerítés kőüregeiből akarták kiszedni a baglyokat. Nem tudtam, hogy nevessek-e baglyokat éjszaka. Miért nem nappal, amikor ők vaksik, nem ti? Mint a gyerekek a vállukat vonogatták. Unalmukban nem tudták, hogyan üssék el az időt. Ezeknek beszélek én. Hát jó, akkor hagylak benneteket. Mondtam, s megveregettem Kóri arcát. Aztán végigmentem az udvaron, s néztem, ahogy egyre rövidebbre metszi árnyékomat a kőfal. Biztosra vettem, hogy leskelődnek utánam Kóri meg Disán, de mégsem néztem vissza. Hogy nevetséges vagyok? Az. De nem először. És nem is titkoltam soha. Nehéz elkerülni a nevetségességet, ha az ember nyíltan következetes, és kéretlenül is vállalja a komolyságot. Rabbi Abjatár téved, ha azt hiszi, hogy én ezt nem tudom. Rettenetesebben tudom, mint ő. Rishin nem nevetséges, ahogy olcsón öklendezik meg vakarja magát, és Uzza sem az otromba létrával. Még nem tudnak többet a kelleténél. Még sajnálni, megérteni, szeretni lehet őket, de kinevetni nem. Nincs mit félned, város. Csak a legszentebb nevetséges. Mit fölébredni, aludni, halálos komolyan. A sajtcsinálók völgyében kötöttem ki végül a kútnál. Amikor Abelához megyek, akkor is itt szoktam megpihenni. S most különösen megkívántam, hogy elfeledkezzem magamról. Egy kúthoz hozzátartozik, hogy az ember enyhülést vár. Felfakad valami, a víz, és azt tükrözi, ami nem ő. Semmi nem képes erre, csak ez az álhatatlan elem, ekkora alázatra. Lehet, hogy a szeretet is álhatatlan, csak mi rosszul értjük, hamisan magyarázzuk. Minden esetre csömörig voltam a bizalmatlansággal és félreértéssel. Abela és Jójada persze más, de mit mondhattam volna Kórénak, meg a többieknek? Vagy Séjának? Legutolsó találkozásunkkor már ő sem volt a régi. Mintha zavarta volna, hogy az éberségem érzékenyebb, mint az övé. Szóba hoztam a századosnál tett látogatásomat, s figyelmeztettem, hogy a zarándokszállásokon megint sok az ismeretlen törvénymagyarázó. Kérdezte, hogy melyik századosról beszélek. Megmondtam.
Rövidesen áthelyezik. A prokurátor szerint túl sokat foglalkozik a mi dolgainkkal, és A is úgy találja, hogy elhanyagolja a prokurátor ügyeit.
Ezt szellemeskedésnek szánta. Amikor tovább kérdezősködtem, így zárkózott el.
Aki hangosan biztosítja a csendet, az maga is zajt csinál.
Még soha nem beszélt így velem, ilyen bántó célozgatással. Fejembe futott a vér. Úgy értsem ezt...
Nem kell ezt érteni, csak tudomásul venni.
És ugyanolyan mosollyal búcsúzott el, mint máskor. Azóta nem beszéltem vele. Pedig tudtam, hogy titokban készülődnek valamire a palotában, csak engem nem értesítenek. Hogy bántott-e ez a mellőzés? Azt hiszem, akkor már nem. Úgy éreztem, a parancs és kötelesség is egyre inkább rám marad. Nem az érintett, amit ők rónak ki. De ezt már csak lent az aknában mertem ilyen nyíltan gondolni. Ez a legmélyebb kútakna a városban. Az aljára kerengő lépcsősor vezet le. Egy ideig fönt ácsorogtam, a tamariszkusz bokrokat néztem, időnként enyhe szél mozgatta meg őket. Kallódó jelenlét mindenütt. Aztán lebotorkáltam a meredek lépcsőkön. A hűvösség minden lépéssel följebb kúszott rajtam, végül egészen ellepett. A hegyi favágók mondják mifelénk, hogy minél világosabb az erdő, annál hidegebb. Lent a kútnál már végleges volt a sötét. A fény lehet ilyen végleges a láng belsejében. Ami ennyire fokozhatatlan, vajon különbözik is? Rabbi Abjatárnak való kérdés, hogy elrontsa. A sarumat odafönt hagytam, hogy ne csúszkoráljak, és mezítláb tapogattam ki a kútkávát. Hideg volt, de tőlem parázs is lehetett volna. Ha egyszer az ima tudna idáig elragadni, ebbe az egyformaságba. Kis idő múlva halk karistolást hallottam föntről. Első pillanatban Kóréra és Disára gyanakodtam, hogy ők követtek feltűnés nélkül, és most igazolva látják aggodalmukat. Csak nem féltenek, mint Tohu. Ez veszélyezett. Ki az?
Tiéd ez a saru?
Ha szakadt, akkor igen. Mit akarsz vele? Nem jött válasz. Helyette valaki visszahúzódott az akna széléről. Sietve megindultam fölfelé. Megkönnyebbültem, amikor ott találtam még. A kőpadon ült, behúzódva a bokrok lombja alá. Engem meg egyszerre végigöntött a holdfény, ahogy kiléptem. Kicsit zavartan igazítottam bele lábamat a saruba, aztán közelebb léptem. Az arcát nem tudtam jól kivenni, de az biztos, hogy nem kopaszodott úgy, mint én, és a szakálla is sokkal tömörebb volt. Jó szemed van, hogy még egy ilyen kopott sarut is észreveszel.
Azt hittem, lebucskázott valaki a lépcsőkön.
A közvetlen hang egyszerre megütött. Vagy a szó inkább, amit használt. Gyermekkoromban hallottam utoljára, s most akaratlanul is lefegyverzett. Már számon volt, hogy faggatni kezdem. Kicsoda, hová való, kiket ismer, de aztán mégse. Úgy éreztem, most jobb így. Egyszer én is megengedhetem magamnak. Kicsit régen hallottam ezt a szót.
Úgy mondod ezt, mintha csak ugyan öreg volnál.
És te?
Gondolom, egyidősek lehetünk. Nem akarsz leülni? Vagy vársz valakit?
Itt nem.
Így úgy se találkozunk minden nap.
Hogyan?
Hát így. Véletlenül.
Szóval találkoztunk már, azt mondod?
Hiszen azt kérdezem én is.
Hát ne kérdezd. Senki se kényszerít rá. Én a legkevésbé.
Nagyon eleged lehet belőle.
Most igen. De azért ne érts félre. Szívesen beszélgetek veled, csak nem érdekel, ki vagy. Olyan hihetetlen?
Nem.
Hanem az a szó, lebucskázni.
Fönt, éjszakon mondják így.
És Galileában?
Ott is. De inkább a gyerekek csak.
Az jó, ha a gyerekek, nem?
Az a legjobb. Ők nem felejtik el.
Leültem a pad végére. Míg jól is esett az elképzelt kockázat, hogy legalább egy órára kioltsak minden görcsöt egy olyan tanú előtt, akitől semmit nem várok, még azt se, hogy válaszoljon. Amikor utoljára Tarzusban jártam, éjszaka érkeztem meg az öreg városba, és egy vakkoldus csatlakozott hozzám. Megkérdezte, hogy hová tartok. Én meg félszegségből, félszeg tartózkodással azt mondtam, hogy idegen vagyok. Rögtön ajánlkozott, hogy bárhova szívesen elvezet. És akkor már nekem is tetszett a felcserélt szerep, hogy egy vak vezessen. Azt találtam ki, hogy a cidnus parti kertekbe szeretnék kijutni. Bólintott, hogy jó, és belekapaszkodott a karomba. És te? Te mit csinálsz ilyenkor a városban? Csak jössz-mész?
Nappal alszom. Amikor tele van az utca, nehéz megtalálni valamit.
Hát még valakit.
Az igaz. De ilyenkor más. Az ember hallja a lépéseket. Ha nagyon zsivajognak, mindjárt sötét lesz. Szeretem a csöndet.
A pusztában kellene élned.
Hiszen ott élek. Láttál már börtönlőt, amikor felhasad? Az ég is úgy csinál.
S egy pillanatra megállt, hallgatózott. Mintha így akarta volna leolvasni arcomról a szavai hatását. De nem csodálkoztam. Az talán természetesebb, ha valaki egész nap tőröket meg illatosítókat árul, vagy dobot ver. Mondja csak.
Micsodát? A pusztát?
Amit akarsz, mesélj. Az öreg elmondta, hogyan vakult meg. Néhány társával juhokat őrzött, és egyik nap a legszebb anyajuh eltűnt a nyájból. A társai lemondtak róla, de ő nem nyugodott bele. Elindult keresni. Hát ez csak ugyanúgy kezdődik, mint egy mese. És volt valami nyom, amelyen elindultál?
Hát hogyne. Nappal volt, amikor elindultam. És akkor még nekem is fontos volt, hogy a szememmel lássak. Meg muszáj is volt keresni. Anyajuk nélkül te nem lennél árva. Csak hát az se könnyű. Nagy, füves legelők vannak arra, de aztán azoknak is vége lett. És ahol fű nincs, hogyan legyen ott jó, nem igaz? Pedig csak arra mehetett tovább, a homokpusztába.
És te mentél utána. Mondtam, mint gyermekkorunkban, mikor jól esett megismételni, amit nem hittünk el, de azért sajnáltuk is volna, ha nem tudjuk elhinni. Igen, igen. Erősködött az öreg, és maga elé mutatott.
Nézzed csak, látod? Hát úgy képzeld el, hogy az volt belevésve nekem is a szemembe, semmi más, csak az. Te meg mentél a homokbarázdában, a következő nap is ugyanabban, a tizedik nap is ugyanabban, és nem is gondoltál rá, hogy a nap kiégette a szemedet. Mert azért mégis láttál.
Hogyan? Mégis?
Hát az anyajuhot.
Hiszen akkor nagyon szerethetted.
Jól mondod, de csak félig. De féreg, azt hiszed, hogy szerethetsz. Csak utána mész, mint a birka. A szeretet az Úrtól van, és az Úr felé megy. Ő szeret, te üldözöl, és utol akarod érni. Ha ő nem szeretne, hogyan tudnál te szeretni?
Itt elakadtam. Az idegen lassan előrehajolt. A hold nem szemből sütött már, hanem oldalról, és egy tamariszkusz ág árnyékát tolta a lábunk elé. Észrevettem, hogy azt nézi.
És az öreg? Utal érte?
Mit?
Hát az anyajuhot.
Hiszen mondom, a nap kimarta a szemét.
Akkor biztos.
És mielőtt hátradőlt volna, letört egy gajat és odafektette a csipkés árnyékra. De úgy látszik, nem bízott benne, hogy értem a példázatot, mint egy igazi sófer megismételte a mozdulatot. Fölemelte, újra visszafektette a földre az ágat. És én tényleg csak akkor értettem meg, hogy előbb le kell törni. Csak akkor találkozhatik az árnyékával. Megijesztett ez a néma szó kimondás. Ingerült vonzódást éreztem iránta, és képtelen voltam elhinni, hogy megtévesszen. Bízni akartam benne, és nem akartam tudni, hogy kicsoda. Azt hiszem, túlságosan is visszaéltem a gyengeségemmel. Most jobb, ha elbúcsúzunk. Aztán később. Te nem szoktál félni magadtól?
Te sem magadtól félsz.
Hát kitől?
Lehet, hogy tőlem is.
És te, én tőlem?
Tőled már nem. Arra jó volt ez a beszélgetés.
Most jobb, ha elbúcsúzunk.
Igazad van.
Fölállt. Azt az üres, meredek sikátort nézte, amelyik a völgy alsó kiárata felé vezetett. Aztán fölemelt egy iszákot a bokor mögül, és belerakta a két saruját. Csak utána lépett oda mellém. Magasabb volt nálam, de valahogy nem jött, hogy felnézzek rá. Inkább hagytam, hogy vállamra tegye a kezét.
Azt hiszem, a te vak öreged mondta jól. Mindenki üldöz valamit. Aztán...
Ezt kinek mondod?
Mind a kettőnknek. Saul.
Mire felocsúttam, eltűnt a sikátorban. Félkörös kőpalánk húzódott a kúttól nem messze. Az előbb két patkány cammogott végig a tetején, otromba tanúi a beszélgetésünknek. Most két fej bukkant elő ugyanott, aztán egy harmadik. Ez a harmadik a Kedmahé volt. Kedmah maga elé engedte Kórét és Disánt. Az arcom elég beszédes lehetett, mert egy pillanatra beléjük fagyott a szó. Koslattok utánam?
Nem tudhattuk, uram, hogy te még séjánál is.
Disán Kedmahra nézett, aki leszegett fejjel húzkodta az ágyék kötőjét. Egyedül ez a mozdulata volt a régi, és egyszerre engem is elfogott a saját mulasztásom gyanúja.
Mit akart tőled? Mit beszéltél vele?
Séjának jelented?
És miért nem tanunk előtt? Szólhattál volna nekünk, uram.
Majdnem bizalmatlanul néztünk egymásra. Végül Kedmah kezdett beszélni, de úgy, hogy most sem emelte fel a fejét. Csak a tényeket mondta. A férfit, akivel a kútnál találkoztam, harmadik hete figyelték Séja megbízottjai. De egyelőre még nem léptek föl ellene, várták, hogy név szerint is elszólja magát, kinek a követésére buzdít. A városban különben szabadon közlekedhetett, csak a kapukat nem hagyhatta el. Ez volt a parancs. És biztosak vagytok benne, hogy ő volt az?
Hát, ha mi olyan messziről megismertük, uram.
Akkor már sejthették, hogy az ügyben nem vagyok beavatva, vagy, ami még rosszabb, tudok ugyan róla, és közben titkos találkozásokat bonyolítok le séjáig háta mögött. Ez a gondolat annyira piszkos volt, hogy nem is magyarázkodtam. Zsibbadtan hallgattam. Aztán Kedmahra néztem. Arcáról eltűnt a cinkos nyíltság. De a jámbor lelkesültség is, ami a szerencsétlenség napján úgy felingerelt. Hűvös szolgálatkészséggel állt előttem. Nyilván azt hitte, hogy séjáék mellőzése bánt, csak éppen megszégyeníteni nem akart, és inkább nem szólt. Nem tudhatta, hogy sokkal számon kérőbb kútaknába zuhantam. Bennem lett gazdátlan minden.
Elhangzott Mésző Miklós, Saulus. A hetedik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Kövesi Csenge, Bede Fazekas Szabolcs, Domokos László, Dóra Béla, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor, Mózes András. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádiór alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket